én úgy vélem, hogy most már világosan, hogy több, mint fenyegetőzés, hiszen egyrészt egy kormányülésen, egy kabinetülésen hangzott el. Persze a szokásos, nagyon színes megjegyzésekkel bélelt bejelentés, hogy az Európai Unió ugye azért jött volna létre Donald Trump elnök szerint, hogy borsot jön az Amerikai Egyesült Államok oda alá, ami természetesen, hogy nem felel meg a tényeknek. Az, hogy 25%-os általános vám, ez már egy olyan bejelentés, amiből lehet ugye számolni, illetve az, hogy ez mikor történik meg, és hogy ahhoz lesz hasonló, amit Kínával kapcsolatosan döntött el a Trump adminisztráció, és pedig, hogy már életbe is lépett a 10%-os általános vám minden kínai importra, vagy pedig egy olyan történet alakul majd ki, mint amilyen az Egyesült Államok két közvetlen szomszédjával van folyamatban, és pedig Mexiko és Kanada, ahol a 25%-os vámokat kijelentette, majd fel is függesztette 30 napra Trump elnök, abból a célból, hogy tárgyalni lehessen, és megfogalmazta azokat az elvárásokat Kanada, illetve Mexikó felé, amelyek teljesítésével nem lépnének életbe a 25%-os vámok. Most, hogy az Európai Unióval szemben milyen megközelítés lesz, hogy mennyire lehet tárgyalni vagy nem, ezt nem igazán tudnám megsatszolni, de itt nem arról van szó, hogy nekem nincs elég információm, hanem arról van szó, hogy senki Brüsszelben meg nem tudja mondani, hogy mi lesz a következő lépés. Nyilván az első bejelentésnek azonnal meg is kellett születni az Európai Unió részéről egy bizottsági szóvivő megfogalmazásával. Az Európai Unió azonnal ellenlépéseket tervez. Most ezeket az ellenlépéseket kereskedelmi nyelven megnevezve itt kölcsönösségről kell beszélni. Tehát léteznek az előző Trump adminisztrációhoz képest, 8 évvel ezelőtthöz képest, léteznek újabb Európai Uniós kereskedelmi védelmi eszközök, létezik egy gazdasági kényszerítés elleni eszköz, amelyet mi is megszavaztunk az Európai Parlamentben körülbelül másfél évvel ezelőtt, amelyet még soha nem vetett be az Európai Unió, tehát egy új eszköz, amely megengedi azt, hogy olyan ellenlépéseket tegyünk meg, amelyek a nemzetközi kereskedelmi szervezet szabályaival megegyeznek. Na most ez lehet, hogy egy kicsit céltalan, illik Trump elnök és a Trump adminisztráció nem igazán törődik a nemzetközi világkereskedelmi szervezetnek a szabályaival, amelyet állandóan gyengít az Egyesült Államok az 8-10 esztendőben. Ez nem adminisztráció függő volt, hiszen a Biden adminisztráció sem javította ki azokat a nemzetközi kereskedelmi szabályok elleni lépéseket, amelyek tulajdonképpen még az Obama adminisztráció vége felé beindultak. Tehát látszik itt egy olyan tendencia, amely arról szól, hogy a nagy és az erős, a hatalmas állam vagy gazdaság diktálja a világszabályokat, és nem pedig az eddigi ugye, szabályokra épülő nemzetközi rendszer. Ugyanakkor itt én úgy látom, hogy óriási hibát követünk el, vagy követnek el Brüsszelben a politikusok, vagy az európai fővárosokban a politikusok, amikor állandóan úgy beszélnek a volt elnökről, hogy Biden elnök egy jó amerikai elnök volt, és most van egy rossz amerikai elnök. Én nem hiszem, hogy ez egy helyes magatartás, vagy egy helyes hozzáállás. Én azt hiszem, hogy beléptünk most egy olyan volatilitás, kiszámíthatatlanságnak az időszakába, amellyel egész egyszerűen számolni kell, és hogyha az Egyesült Államok átszabják a világkereskedelmi rendszert, mi nem fogjuk tudni megmásítani az Egyesült Államoknak az akaratát. Úgyhogy mi a saját érdekeinkkel kell foglalkozzunk. Amúgy a transatlanti, az EU Egyesült Államok közötti kereskedelem, illetve kereskedelmi, gazdasági és beruházási kapcsolat a világ legnagyobb gazdasági kapcsolat. Ehhez mérhető egyetlen egy másik kétoldalú kapcsolat sem állja meg a helyét. A világ kereskedelmi gazdasági dobogóján pedig nyilvánvaló, hogy ott van a három szereplő, az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió. Tehát tulajdonképpen nem állunk mi olyan rosszul, mint amennyire a negatívumokról beszélt a gazdasági sajtó. Persze, hogy a helyzet nem jó a jövőre nézve, a közeljövőre nézve, hiszen a kiszámíthatatlanság az úgy a gazdasági kapcsolatokat, mint pedig a beruházási kapcsolatokat hátráltatja, akkor, amikor egy üzletember nem tud üzleti tervet készíteni, mert nem tudja, hogy mit hoz a jövő, akkor nyilván, hogy meghúzódik, óvatos, és nem fog beruházási döntést hozni, addig, amíg a helyzet nem szűr le. Tehát most benne vagyunk ebben az instabilitásban, persze, hogy benne vagyunk a nagyotmondás korszakában, hiszen mindenki most, ha lehet, akkor meg szeretné közelíteni mondjuk Elon Musknak a tweetjeit, az X-posztolásait, ami én szerintem sem a kereskedelemben, sem a diplomáciában nem célra vezető, de az állandó változáshoz kell szokni, mi pedig föl kell építsük azokat az álláspontokat, véleményem szerint az Európai Unióban, amelyek az uniós érdekeket tükrözik, és persze egy nagyon nehéz dolog, ami Bukarestben is nehéz, de Brüsszelben is nehéz, illetve a többi uniós fővárosban, meg kell találni a tárgyalási kanálisokat, a kommunikációs kanálisokat. Egyelőre nem tudjuk, hogy kit hívjunk fel Washingtonban, és ez érvényes a brüsszeli diplomatákra, de a brüsszeli kereskedelem politikusokra is.
Mennyire beszélhetünk arról, hogy Trumpnak ezek az intézkedései, azok a valós gazdasági érdekeit szolgálnak Amerikának, és mennyire inkább politikai pozícionálásról van szó, erőfitoktatásról akár, hogyha fogalmazhatunk így, mert hogy ön is a kolozsvári rádióban már elmondta azt, hogy a vámháború az egyik oldalnak sem tenne jót gazdaságilag.
Ez úgy van, tehát benne vagyunk már egy vámháborúban, ez kétségtelen, tehát látjuk azt, hogy megvan a konkrét fenyegetés, megvan a mértéke a várható vámoknak, 25%, mindenre kiterjedve, most persze ebből majd lesz valami, nem tudjuk jelen pillanatban, mi lesz ebből a fenyegetésből, de próbáljunk akkor nagyon rövid, ultra rövid elemzést megpróbálok. Három szempontból kell megtekinteni a vámháborút, vagy a vámháború következményeit. Első a jövedelem. Trump elnök azt mondja, hogy a vámokból, az új kivetett védővámokból fölös jövedelmet fog az amerikai költségvetés szerezni. Ez inkább nem igaz, mert hogy akkor, amikor egy bizonyos kereskedelmi folyamat kisvámokról egy nagyvám helyzetbe kell átszámolódjon, vagy áttérjen, akkor valószínűleg, hogy az import, vagy az export mennyisége, az európai export mennyisége csökkenni fog. Tehát azt az árut drágábban fogja tudni megvásárolni az amerikai fogyasztók, ez az amerikai fogyasztónak egy hátrány jelent, de ugyanakkor a mennyiségek csökkenni fognak, tehát nem lesz mit vámolni, vagy kevesebb áruda lesz kivetve a vám, ami azt jelenti, hogy nem fog óriási jövedelem befolyni az amerikai államkasszába ebből a forrásból. A második vetület, amit meg kell, tehát ilyen szempontból Trumpnak nincs igaza, hogyha lehet így fogalmazni. A második szempont az a gazdasági védelem, tehát a beruházásoknak a kérdése. Akkor, amikor én nem tudok, adjuk az autóknak a példáját, ha nem tudok egy autót exportálni, egy európai autót elvinni az amerikai piacra és ott eladni, akkor az első lehetséges intézkedés, hogy fölépítem a gyáramat Amerikában, és ott gyártom le azokat az európai típusú autókat, amelyeket az amerikai piacon fogok eladni. Ez nyilván, hogy egy értékes történet az amerikai gazdaság szempontjából, mert hogy új munkahelyek jönnek létre, és fölépül egy új gyár. De ez, mint ahogy az előbb mondtam, a beruházási döntés meghozatalához viszont egy kiszámítható gazdasági, beruházási, törvényes környezetre van szükség. Jelen pillanatban az amerikai környezet minden csak éppen nem kiszámítható. Tehát ilyen szempontból azok az ígéretek, amelyek szintén politikai ígéretek Trump elnök részéről, hogy visszahozza az amerikai munkahelyeket, amelyeket elloptak a kínaiak, és ellopott a csúnya Európai Unió, ezek csak részben tudnak beválni. És akkor a harmadik dolog, amiről már beszéltünk, a gazdasági kényszerítés. Nyilván, hogy a világ legnagyobb kétoldalú kapcsolata az Egyesült Államok, Európai Unió kereskedelmi, gazdasági, beruházási, politikai és biztonsági geostratégiai kapcsolatról van szó. Ebben minden egy kosárban van, tehát lehet, hogy egy bizonyos fenyegetéssel az egyik fél azt akarja elérni, hogy a másik fél egy teljesen a kereskedelemtől független és nem kapcsolatos területen tegyen engedményeket. Ugye ennek a legismertebb példája a NATO hozzájárulás, valamikor 2%-ot kellett volna elérni, most azt mondta Trump elnök, hogy akkor legyen 5%, és valószínűleg, hogy pár év alatt el lehet érni a tagállamoktól a 3%-os hozzájárulást. Tehát ez a transzakcionális megközelítés, amely tipikus Trump elnöknek, ez volt első mandátumában is, amely, és most itt jön egy magánvélemény, de nem vagyok egyedül ezzel a magánvéleményemmel, hogy nem is biztos, hogy annyira rossz Trump elnök az Európai Uniónak, mert hogy abból a kényelmes állapotból, amelyben az európai államok, az Európai Unió tagállamai nem kellett, vagy kevés pénzt kellett költsenek a saját védelmükre, Most átlépünk egy olyan új valóságba, amikor azt mondja nekünk a NATO legfontosabb tagja, hogy a védelemért pénzt kell fizetni. Tehát ki kell fizetni a biztonságnak az árát. És ez nyilván, hogy egy új korszaknak úgy gazdasági, mind biztonságpolitikai, mind geostratégiai szempontból egy új korszaknak a kezdetét jelenti. Persze ettől mi most még beszélhetünk egy darabig, de egész biztos, hogy egy hét múlva újabb információk birtokában újra lehet majd kezdeni, vagy újra kell majd kezdeni a helyzetelemzést az éppen aktuális információk birtokában.
Csak hogyha tényleg ilyen a most a helyzet, hogy minden héten át kell írni azt, amit tudunk éppen a világról és a Trump adminisztráció hozzáállásáról, meg az Európai Unió hozzáállásáról, akkor például a védelmi kiadások növelésével hogyan lehet számolni, honnan tudjuk azt a pénzt előteremteni az egyes országok, az EU közösen, honnan lehet esetleg elvonni, illetve honnan nem lenne szabad elvonni, ezekre lehet-e egy forgatókönyvet felépíteni?
Minden kérdés, amelyet megfogalmazott, fontos. Hogy pénzre van szükség, ezt tudjuk, és az is világos, hogy itt nem egy vagy két éves folyamatról van szó. Nem arról van szó, hogy most akármely tagállam Romániától Németországig megnézi a költségvetését, és azt mondja, hogy x milliárd eurót szentelünk a védelmi költségekre, vagy a felfegyverkezésre, vagy a hadiiparra, vagy a biztonsági intézkedésekre, hanem arról van szó, hogy körülbelül egy évtizedre van szüksége az Európai Uniónak ahhoz, hogy egy számottevő védelmi politikát tudjon kiépíteni, és erre pénzügyi források szükségesek. Az első megoldás kísérlet az az Európai Bizottság elnökének a javaslat, amely már elhangzott Brüsszelben, és amely arról szól, hogy a védelmi kiadásokat nem számítjuk bele a költségvetési deficitbe. Ez egy olyan kivétel, amely a Maastrichti stabilitási kritériumoktól való kivételtevés, amely tulajdonképpen persze nem ugyanaz, mint a közös adósságfelvétel, de egy út a közös felelősségvállalás felé, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lehet csak is GDP arányos százalékokban beszélni, nem lehet összehasonlítani Románia, vagy Lengyelország, vagy Németországnak reál mértékben a védelmi költségeit, mert hogy nem egyforma nagyságú gazdaságokról, nem egyforma nagyságú országokról van szó. Ha meg megszerezzük a pénzt, ott van az a nagyon reális veszély, amelyet ön említett, hogy honnan nem szabadna elvonni. Hát a mi véleményünk szerint egészen nyilvánvaló, hogy a kohéziós politikától, sem pedig a közös agrárpolitikától nem szabadna elvonni pénzeket. Habár ennek a veszélye nagyon is reális, tehát a jelenlegi 7 éves költségvetési ciklusa az Európai Uniónak 2027-ben végződik be, 2028 után nem lehet tudni, mi lesz, de veszélyben vannak ezek a politikák, a kohéziós meg a közös agrárpolitika. Ezek ketten összesen az uniós költségvetésnek a 60%-át teszik ki, 62-63%-át, és nyilván, hogy mindenki onnan akar pénzt elvenni, ahol van pénz. Tehát meg kell védeni ezt a két közpolitikát, mert ez nem csak Romániának, Magyarországnak, Bulgáriának, teljes Kelet-Európának a legfontosabb EU-s költségvetési forrása. Másrészt pedig meg kell nézni azt, hogy mire költjük a pénzt, tehát hogy olyan költség legyen, amely gazdasági hatással rendelkezzen. Tehát például akkor, amikor Romániának sikerül esetleg egy pár olyan szerződést aláírni, most teljesen mindegy, hogy Németországgal, Franciaországgal, vagy akár az Egyesült Államokkal, ahol valamilyen árakat tudunk telepíteni, működtetni, és bármely irányban a saját iparunkat tudjuk felvirágoztatni, a saját munkapiacunkon tudjunk munkahelyeket létrehozni, akár kutatást a jövőbe, hiszen persze, hogy lehet lőszert gyártani, de lehet drónokat is gyártani. Ez teljesen nem mindegy, hogy egy nagyon egyszerű hadi eszközt fogok gyártani romániai gyárakban, vagy pedig egy olyan eszközt, amelyet állandóan javítani kell, innoválni kell, kutatni kell, és akkor ez egy teljesen más típusú hozzáadott értékkel rendelkezik. Ez mindegy verseny lesz, hiszen nyilvánvaló senki nem fogja megvárni azt, amíg az Európai Unió a saját maga megszokott, nagyon lassan őrölnek, nem csak az Isten malmai, hanem az Európai Unió malma is. Hát most látjuk, hogy van egy óriási felgyorsulás, látjuk, hogy minden héten van újdonság, és én ilyen szempontból is állítom azt, hogy végül nem is olyan biztos, hogy Trump elnöknek a világváltó modellje az annyira rossz és annyira kellemetlen az Európai Uniónak. Ez egy vészcsengő, egy olyan ébresztő csengő, amely véleményem szerint ott fog tenni a brüsszeli közigazgatásnak, a brüsszeli politika csinálásnak, illetve az Európai Unió belső kohéziójának is a jövővel való hatékony birkozás tekintetében.